Szeretettel köszöntök mindenkit. A kisebbik példányszámú független baloldali lap már levették délután a online-os változatról. Az volt a címe egy odasziknek, hogy ebben az évben legalább 0,5%-kal nő a magyar gazdaság. Ez volt a cikk címe. Most már csak az, hogy már idén nőhet a gazdaság. És annak az a lényege, hogy a Koppin tárki vezérigazgatója az igen értelmes Palóc Éva, komoly szakmai tudása van, elmondta, hogy ebben az évben optimális esetben 1%-kal, de várhatóan 0,5%-kal nő a gazdaság. 4,2%-os infláció mellett, és ebből lett az kiírva, hogy legalább 0,5%-kal nő a gazdaság ebben az évben. Na most engem általános iskolában arra tanítottak, hogy egy társadalomban a 2%-on aluli növekedést nem lehet érezni. Általános iskolában. Még nem is tudtam, hogy közgazdász ezek, akkor még úgy gondoltam, hogy én leszek a világ legjobb futballistája. Tehát ez egy tévút volt, de ettől függetlenül ez így nézett ki. Ezzel kapcsolatban csak annyit szeretnék elmondani, még ugye 4,5 ember bejön, és kezdjük ott, ahol abba hagytuk, hogy volt egy nagyszerű erdélyi író, Sütő Andrásnak hívták, tehát nyilván az érettségi tételként is lehetett, vagy irodalomból lehetett. És volt egy olyan műve, hogy anyám könnyű álmot ígért. Most ezt, hogy anyám könnyű álmot ígért, így vegyük így. A következőképpen variálhatunk így ebből. Csak mi nem variálunk, önök sem, meg én sem, de mi is elkezdhetnénk ilyet csinálni, hogy hétfőn találkoznak a szobatársukkal, és azt mondják, te otthon voltál, Feri, mi volt otthon? Anyám könnyű álmot ígért. Másik megoldás, azt mondjuk, hogy megkérdezi valamelyik édesanyja, hogy miért feküdt le a Zsófival. Anyám, könnyű álmot ígért. Vagy. Azt mondja az anyja, fiam, a múlt héten elmentem az Oli bácsi a wellnessre. Anyám, könnyű álmot ígért. És még folytathatnám ezt még két vagy háromfél módon. Ebből a szempontból például azt mondhatnám, ezt már kínomban találtam ki, hogy azt mondja az anyja a fiának, hogy keresztelt fejt, hogy alvatlanság elleni szerrel hitegetett 10 betű. Anyám, könnyű álmot ígért. Ezzel csak azt akartam példázni, hogyha valaki ismeri a közgazdasági nyelvet mérnökként, akkor is hülyét lehet belcsinálni, ha akarja, valaki majd meghagyják. Hát még egy átlagos népszavolvasót, mert mindenki tudja, a független baloldali lap közül a kisebbik példászáma az. Egy átlagos népszavolvasó, hát ez nem mondjátok már, növekedik a gazdaság. Hát a 25 évezőt valakinek nem a más társadalmi, 25 évezőt nem vett volna más társadalmi rendszer. Már nincs értelme a mondatnak. Egy átlagos magyarnak ezt mondják, kiröhögi. Ma meg mindenki belekapaszkodik abba, ami van. Mert kedves fiatal, ha én egy útjelző, vagy valamelyikünk, egy útjelzőtábát benyomva vagy nem benyomva éjszaka, sumák módon, amikor nem látja senki feldönti, és ott hagyja, vagy bever egy vasúti ablakot, az ugyanaz, mintha egy milliárdos, mint a öltönyeit főváros főpolgármesterének lepasszolja, épít egy természetvédelmi helyen egy házat, és mert többet nem építhet, ezért megvesz a többit, és lefelé építkezik 9 éven keresztül, ott legyen neki úszoda, meg még -3, meg -4 szint. És 4 kocsival viszik a sittet, meg viszik is el. És ez 9 éve megy, és ez nem szól senki. Ez ugyanaz. Ha egy ország egy ilyen szintre eljut, akkor vagy be kell zárni a boltot, vagy még jobban ki kell nyitni, és azt kell mondani, hogy elég, és más kell csinálni, máshogy kell csinálni. Teljesen máshogy. Most az elmúlt alkalommal, ezt mindezt azért mondtam el, mert ennél sokkal, hát ha most 35 éves lennék, akkor azt mondanám, hogy amikor kimennek innen, nem lesznek ugyanazok, mint amikor bejöttek. De már nem vagyok annyi, de csak várják ki a végét. Ez csak ilyen kis sanda bemelegítés. Na most körülbelül a következőt mondtam múltkor azokról, meg másokról. Itt van az egyes felfogásnak megfelelő neoliberális monetarista politika, itt van ennek mondjuk a kínálat orientációs változata, akkor itt van mondjuk egy intézményi közgazdaságtan, akkor mondjuk itt van mondjuk a szociális piacgazdaságnak a német volt változata, akkor itt van mondjuk egy szingapúri modell, ami erős piac, de mégis van állami ráhatás, akkor mondjuk itt van egy maláj modell, ami még erősebb az állami ráhatás, aztán itt van Kuba, és itt van Észak-Korea. Tiszta állammal. Piac utánzattal. A 80-as évekig, a II. Világháború után a kézista gazdaságpolitika volt a domináns. Azóta mindmáig a monetarista, a legfejlettebb országokról beszélek. Ezért most semmi más nem csinálunk, mint az átlagosnál lényegesen nagyobb IQ-jú hallgatóságnak pillanatokat végigvetítem, hogy ez mennyire ellentétes egymással, de csak az, hogy egy árnyalt képünk legyünk, hogy tudjunk tovább menni, hiszen a jövő héten mondják meg a gyógyszerészeiknek, ismerőseiknek, barátnőiknek, barátaiknak, a jövő héten fogom elmondani, hogy mi a manóban ezzel a világválsággal. De úgy rendesen. Ahhoz ezeket, meg amit most elmondok ma, ahhoz szükséges tudni. Tehát, mit mond a gazdaság természetes állapotától a monetarista gazdaságpolitikai megközelítés? Azt mondja, hogy emberek, nincs itt semmi gond, a termelési lehetőségek maximális kihasználása a legfontosabb. Arra törekszik a modell. Mit mond erre a kézista? Nincs erre garancia, hogy a modell, vagy egy gazdaság, ha a G egyenlő nulla, most már ugye profikül nekik tudjuk, hogy mi az, ha G egyenlő nulla, akkor automatikusan ez lesz a végső megoldás, tehát hogy a termelési lehetőségek maximális kihasználására megy. Mi az államgazdasági szerepe? A monetaristák tagadják, minimális állam kell, azt is ilyen rettenetesen, gyanúsan méregetik. A kénzista pedig hirdeti az állam aktív gazdasági szerepét. De mindkettő piacgazdaságból gondolkozik. Mindkettő esetben van monetáris és fiskális politika. A magángazdasági automatizmusokról azt mondja a monetarista, hogy mint egy matek modellben, vagy egy fizikai modellben beírjuk a kezdő paramétereket, input paramétereket, azt lefutatjuk a modellt, egyértelmű, hogy a stabil magángazdaság van, önműködő automatizmusok mindig a teljes foglalkoztatás felé visznek. A monetaristák azt szokták mondani régen, hogy 60 évvel ezelőtt, hogy ha látunk az utcán egy munkanélkülit, az csak azért van, mert éppen az egyik munkahelyét befejezte, és megy át a másikba dolgozni. Mert a modellhez ez kell. Tehát ők pontosan tudták, hogy nem így van, azt meg kellett szüntetni, és ezért aztán bevezették, hogy akik már volt ilyen tanulmányok, tudják a munkanélküliség természetes rátáját, amit például az USA-ban 4%-ban határoztak meg. Ez azt jelenti a 4%-os természetes ráta, hogyha 4%-nál egyel több ember megy az utcán, az már biztos, hogy azért van az utcán, mert egyik munkahelyről megy a másikra. Itt jegyzem meg, hogy amikor majd valamikor április második felé oda jutunk, hogy az amerikai szárnyaló gazdaságról beszéljek, már mint a 90-es évek és a 2000 első évének a szárnyaló gazdaságról beszéljek, az USA-val kapcsolatban, akkor ott meglepetten fogjuk tapasztalni, hogy a munkanélküliség természetes rátáját át akarták írni 2%-ra. Annyira jól ment az USA-nak, de 2%-on alul lett volna indokolt, azt meg viszont nem lehet, mert már gondolom, mint legalább egyszer mondtam, Amerikában a népesség 2% az mindig hol van? Correction Centerbe. Mi az, hogy Correction Center? Börtön. Börtön. Ott mindennek van olyan szava, hogy ami eufémizmus. Tehát nem azt mondják, hogy melyek a WC-be, azt melyek a pink roomba, ha nőről van szó. Vagy a ladies roomba. Meg amit már mondtam, hogy egy 94 éves félvak néni mert találkoznak, akkor azt mondják, oh, she's great, she's over the hill. És túl van a csúcson, de egyébként nem idős, nincs esetben semmi gond. Na most, a kénzisták azt mondják, az önműködő automatizmusok nem a teljes foglalkoztatás felé visznek. Mindegy, hogy kinek van igaza, most csak az a kérdés, hogy ki mit mond. A bérfoglalkoztatottságnál azt mondják, ha munkanélküliség van, olé, akkor a bérek esnek. Ez olcsóbb lesz a tőkének, beruháznak, és akkor ez megint a teljes foglalkoztatáshoz vezet. Kézisták azt mondják, bérek lefele merevek. Ha lefele merevek, akkor ez nem igaz. Az államnak be kell vatkozni. De Kéz azt is bebizonyította, hogy ha lefele merevek lennének a bérek, és mindennapos lehetne a bércsökkentés, akkor sem lenne elkerülhető az állami beavatkozás. Így jelzem meg, hogy a zseniális néhai Tardos Marcell Márton, az SZDSZ-nek sokáig frakcióvezető, egy végtelenül okos és művelt ember, akit nekem volt alkalma úgy megismerni, a tanszéken dolgozott Félásban, és nagyon sokat tanultam tőle. Egyszer kezembe nyomott egy könyvet, már nem él ez a pasas, aki nagy matematikával bebizonyította, hogy sokkal érdemesebb az ilyen szakszereti viták meg sztárkok helyett a következőt csinálni. Ha van egy cég, mondjuk az ön cége, és foglalkoztat 600 embert, három telephelyen Magyarországon, egy meg Szlovákiában, csak az adjunk, menjünk mi is éjszakra, ne csak délre menjünk, és nagyon megy. Akkor nem azt ajánlja a Weizmann, hogy hát akkor üljön a babérokon, hanem azt mondja, hogy hívja be a szakszervezeti vezetőket, meg a munkásokat, meg a műszaki vezetőit, és beszéljék meg. Mit akartok, fiatalok? Vegyek fel embert, vagy emeljem a bért? Vagy milyen megosztásba? És ha tegyük fel, hogy lefele megy a dolog, nagyon keményen, akkor is hívja be őket, és mondja meg nekik, mit akartok, fiatalok? Elbocsátás, vagy csökkentsem a bért? Most nekem annyi maradt meg a fejembe, hogy két éve Balatonfüreden az öreg csermely, akinek egy 20 fős családi barátsági alapon álló, de nagyon keményen működő szervize van, Volkswagen szervize van, megkérdezte tőlem, hogy aztán talán most mondja meg, mit csináljak, mert nem akarok senkit elküldeni, ugyanakkor nagyon ciki a helyzet. Hát mondom, hívja össze őket, és mondja meg, hogy 20%-kal csökkent addig, amíg ciki a helyzet a bért. Másnap feljött, azt mondja, úgy megkönnyebbült mindenki, és nagyon köszöni. Rá két napra a sors neki megkegyelmezett, mert a németeknél tudják, benyomtak egy csomó pénzt az emberek zsebébe, hogyha valaki a környezetszennyező autóját, ami 6 évén idősebb kicseréli, környezetkímélőre, az kapott egy valakpénzt. Egyszerű utatást. És a Volkswagen művek az összes Magyarországon telepített pólót visszaexportálta egy rendelettel. Viszont volt bennük annyi becsület, hogy a helyi kis Volkswagen kereskedőknek a jutalékot kifizették. Tehát nullából jött egy csomó pénz. És így akkor át tudtak menni a legnehezebb pont. Hát van, amikor sikerül az ilyen, van, amikor nem sikerül. A kamatpolitikát illetően a monetaristák elutasítják az aktív kamatpolitikát, a kénzisták pedig hirdetik. Az árfolyamot illetően azt mondják, a monetaristák nem kell beavatkozni, a kénzisták szerint pedig a szilárd árfolyam elérése a fontos. Na most közeledünk a valóság felé. Fiatalok, még ma egy kis idejük felkészülni, már nem sok. Hát ez most azt akarom megmutatni, hogy tulajdonképpen milyen eszközökkel bír egy gazdaságpolitika. Azt szokták mondani, meg önök is azt hallják naponta, meg különösen március 15-től fogják hallani naponta, hogy 16-tól, bocsánat, amikor már mind a két fél teljes fegyverzetbe fog egymással szórni mindent, hogy nézzük meg, hogy mi itt a legkényesebb pont. Azt szokták mondani a római egyes felfogású közgazdászok, a mainstreamesek, hogy a gazdaság piacosságának egyik legnagyobb akadálya az, hogyha az állam a költségvetésen keresztül túlságosan sok GDP arányt macerál, vagy menedzsel, vagy átfolyik rajta. És akkor azt mutatja ez a tábla, hogy a kormányzati kiadások és a GDP aránya az hogy néz ki, és azt mondja, hogy legyen 50%-nál nagyobb, azt nevezzük nagynak, és ha 35%-nál kisebb, akkor nevezzük kicsinek. Hadd jelzem meg, az 20 év alatt, amióta Magyarországon úgy nevezett piacgazdaság van, 3-4 év kivételével mindig 50% alatt volt, sőt olyan is volt, hogy 45-on alul volt. De általában 46 és 50 között volt. Most 50 fölött van egy kicsivel, nem sokkal, most már, hogy jön lefele, megint nem sokkal. Itt egy végtelenül szimpatikus ember önök között odajött a elmúltul a végén hozzám, hogy össze fog-e neki állni az egész, amit én mondom. Mondom neki össze. Össze. Aki még így érzi, hogy azoknak is azt mondom, össze fog állni. Azt szoktam mondani, egy legnagyobb tanítványom, aki a szegedi PIK-nek a gazdasági igazgató vezérigazgató helyettese volt, kimagaslóan szerintem az ország legjobb halászlé főzője is. Amikor hatalmas buliban megcsinálja az egészet, előkészíti, semmit nem vesz helyi boltba, mindent ő hoz, paprikától halmin, és akkor könyörgőnek, hogy kezd már el, gyújts már alá. És azt mondja, adjatok egy fröccsöt, elmegy oda a sarokba, és alszik egy órát. És mondja, miért csinálod ezt? Hogy az ősanyag összeérje. Tehát amikor az első ilyen zöld mezős, vagy ilyen zöld színű leveleket meglátják, meg virágok nyílnak, akkor kezd majd összeérni az ősanyag. Ne izguljanak. Ráadásul, most még laufot is adok önöknek, mert most lesz egy 10 napos megint, amikor egy kicsit visszahidegedik az idő, csúnyán beszéljek. Ezt meg akartam önöknek mindenképpen mutatni. Ez is egy olyan dolog, hogy egy ilyen kis kézitrükk. Tessék nézni. Ez az államháztartás. Ide teszem a hát, az államháztartás hiány per GDP az egyik legfontosabb paraméter, az első olyan elmondtam. Ebből csak ennyi a költségvetés. Ennyi a költségvetés. Mi van még? Önkormányzatok költségvetése, elkülönült állami alapok, mondjuk egy ilyet katasztrófavédelmi alap, költségvetési tartalék. És itt van a társadalombiztosítás, ami olyan, mint egy műfog az emberben. Olyan, mint a műfog, hogy a csont még rajtam, és ráhúznak egy koronát. Miért? Ma a társadalombiztosításban mi van? A nyugdíj és az egészségügy. Ki fizeti az be? Mi? A cégeink fizetik be? Vagy mi magunk helyett fizetjük be? Tehát ez nem állami pénz elvileg. Ezeket mi fizetjük be? Csak hogy ez mindig mínuszban van. És az államnak minden évben ki kell egyenlíteni nullára. Tehát van benne állami pénz is. Na most én arról beszélek, hogy a kormányzati kiadások, a költségvetési kiadások, kormányzati, nem az önkormányzati, ennek a kormányzati kiadásnak és a GDP-nek mi az aránya? Ha nagyobb, mint 50%, akkor azt nagynak tekintjük, a kicsi, mint 35%. És akkor ezt már ismerjük, az állami befolyásolás, a gazdaság és a, vagy a társadalmi folyamatok, a TG, nem ismétle meg, elhanyagolható vagy jelentős. És akkor, amit ott láttak, az valami nem lep meg senkit. Én nem hiszem, hogy aki itt volt kétszer már, és hogy túlélte, amit én mondtam. Hát nem hiszem, hogy Svédországon meglepődni, hogy ott van. Pont a múlt órán mondta, hogy hány évet dolgozhat valaki a nagy tápénzé. Ugye? 3,5 évben bólogat, már jól vagyok. Ugye? Bár nem azt várom, hogy valaki bólogasson, mert itt azért sokkal komolyabb emberek vannak, de hát magának bólogat, nem nekem nyilván. Azon se repülhet meg senki, hogy USA és Ausztrália ott van, ahol van. Mert azért mert mégiscsak szomorú, hogy Belgium és Hollandia ilyen nagy, és akkor mégis ott szinte semmi befolyás nincs. Hát igen, a belgák azok nincsenek megelégedve magukkal, mint országgal. Mármint, hogy most van olyan, hogy Belgium, az egy dolog. De az, hogy a vallon, flamand ellentétben a belső ellenőrzés ilyen kemény, és megbíznak az állami kiadásokban, hogy nem úgy van, mint egyes közép-kelet-európai országokban, az halálbiztos. Az halálbiztos. Japán egy kicsit most följebb ment, az majd oda jutunk, Japán fogjuk látni. Japán Szingapúrnál tulajdonképpen azért mégiscsak meglepő, hogy nagyon kicsi, de mégis valami kemény ráhatás van. Tehát sokfajta modell van itt is. Tehát az, hogyha én kimondom, hogy és mondjuk sőzök egy norvéga, de öreg, nálatok mennyi a GDP arányos kormányzati kiadás? És azt mondja nekem, hogy 47,5. Abban világos semmilyen következés nem lehet levonni. Annyit igen, hogy mi a gazdaságpolitikák a filozófiája. Na most kérem szépen, azt mondanom, és mindjárt megyünk a mozihoz most már, a megérdemelt mozihoz, hogy nézzük még meg akkor, milyen eszközök vannak. Tessék megnézni, itt kezdődik, amikor itt most egy olyan érzés jön majd, mint a... Hát ez nem szép és kös, a lányoktól elnézést kérek, mert nyilván náluk ilyen nem fordul elő soha. Amikor úgy érezzük, hogy amíg kettőt iszunk, megzuhanunk. Amikor egyszer pörög egy dolog, mondjuk így. Hát ugye most lesz egy ilyen dolog, mert végül még már tessék megnézni. Mostatok kezdve véres a dolog. Melyen száraz dolgok, hogy makrogazdasági eszközök vannak. Monetáris politika, költségvetési politika, árfolyam politika. Igen, ám, de aki már itt volt eddig mindig, az tudja, hogy monetáris politika mi, tudja, mi az költségvetési politika, azt is tudja, hogy ha euróövezetben, akkor nincs monetáris politika, azt is tudja, hogy mi az, hogy time lag, mert azt is tudja, hogy az árfolyam politika magában mit jelent. Hát az árfolyamot felértékeljük, vagy leértékeljük, vagy hagyjuk felértékelődni, vagy hagyjuk leértékelődni, vagy keményen tartjuk stabilan, szilárdan, mint a kénzisták. Ezek az elvi. Mikrogazdasági eszközök mi? Versenypolitikai, iparpolitikai, kereskedelmi, foglalkoztatási, regionális politikai dolgok. Ezek önöknek szárazok, hagyj is maradjanak szárazok, nem érdekes, de mindegyik mondunk önöknek valamit így nyelvtanilag. Oktatáspolitika, lakáspolitika, egészségügy és nyugdíjpolitika. Lakáspolitika az külön dolog a szónak a országos értelmében, de a másik három a reálgazdaságnak az a ága a 90-es évektől a globalizációban napjainkig, ahol a pénzügyi gazdaságon kívül a legtöbbet lehet magántőkésítése profitként leszedni. Ezért amikor másfeledszer mondom azt, hogy az elmúlt 5 évben Magyarországon, amikor nem anyázták egymást, hanem közgazdaság anyázás volt csak, ami mégiscsak kristálytisztább, akkor milyen anyázás volt? Milyen témákban volt anyázás? Oktatásügy, egészségügy, nyugdíj. Ilyen véletlenek nincsenek. Ez egy döntő jog. Ki győz le most ebbe a kérdésbe? És május 1-én erős mindent megtudunk. Ha régi marad azért, ha az új lesz azért. Ez döntő kérdés, mert itt is a piramis dönt. Vagy a piramis próbál dönteni. Na most, ha 90-től napjainkig megnézzük, vagy 85-től napjainkig megnézzük, a világon általában ezek az eszközök az arányaiban hogyan funkcionáltak, akkor azt tapasztaljuk, hogy a makrogazdasági eszközöknél, tehát monetáris költségvetési árfolyampolitika, ott szűkütés volt a globalizáció miatt is, meg az euróövezet miatt is, meg az árfolyampolitika miatt is. A társadalompolitikai eszközöknél itt, mármint hogy az oktatáspolitika, lakáspolitika, egészségügyi, nyugdíjpolitikánál, negligálás. Bemutattam ugye az elmúlt órát, csak az őszanyag összeírése miatt, hogy a szocialisták elbe azt kellene mondani, hogy foglalkoztatás, az nekünk a legfontosabb, de nem ezt mondják. Egyrészt azért, mert globalizáció van, másrészt azért, mert mára nyomán mondhatjuk, sajnos én is kitaláltam, de 70 évvel később és sokkal gyengében, és utána olvastam be, és szégyellem is magam, hogy van, amikor valaki már nem az eszmét védi, amit képvisel, hanem a zsákmányt, amit megszerzett az eszme zászlajával. És lehet, hogy vannak olyan országok Európában, ahol ez a helyzet. Lehet. Nem biztos, de elképzelhető. A mikrogazdasági eszközöknél ott pedig csonkulás és összemosódás van, tehát versenypolitika, iparpolitika, kereskedelmi, foglalkoztatás, általában ez most már egy-egy többen jelentkezik, nem különösen nagyon, hisz az Európai Unió sem engedi, hogy a tagországainak ilyen saját szuverén reálgazdasággal összefüggő politikái legyenek. Ugyanakkor tessék nézni, hogy a mik lennének a mikrogazdasági eszközök, hogy támogatunk egy céget. Hát ilyet aztán végképp nem lehet. Támogatnak céget az USA-ba? Persze, a 2001. szeptember 11 után, mint mondtam is, az American Airlines-nak így adták a pénzt talicskába, mert senki nem akart repülni. Féltek az emberek. De ez nagyon ritka. Szubvenciókat, tehát hogy a terméket ki tudja hozni 70 forintból, és el akar, és 70 forintból, de az ár nem lehet több, mint 50, akkor muszáj neki adni 20 forintot, szubvenciót a költségvetésből, vagy bármilyen más pénzből. Cégek, iparágak támogatása, termelési láncok támogatása, tehát például a megy és mánaszedő leadja a szövetkezeti begyűjtőnek, leadja a kiskereskedőnek, nagykereskedőnek, a normális, amelyen Magyarországon nem úgy megy, és így, akkor hát valamiféle az egész láncot esetleg lehet támogatni, hiszen itt Magyarországnak ebben a szempontból egész jók a adottsága, és több profitot tudnánk ebből kihozni. De ugyanez vonatkozik a cukorépát, a cukorig, és egyéb vertikumokig végig, a állattenyésztéstől a húsfeldolgozásig, és így tovább. Itt jegyzem meg, hogy a PIK 1000 ok közül az egyik legsikeresebb éppen az volt, hogy 90-es évek első harmadában tökéletes egyetértés volt a vezetésben azzal, hogy jobb, ha kiválogatjuk a legjobb sertéstenyésztőket, és jobb, ha világosan megmondjuk nekik, hogy 100 forintot többet kapnak. Vagy 50 forintot többet kapnak kilójáért, viszont azt elvárjuk tőlük, hogy 1000-es mintából, hogyha 3-nál többet egy állat, többet velük nem kötünk szerződést. Hát kialakult egy eszmény keményen dolgozó csapat, és ennek köszönhető az USA-ból volt a név, ahol 37-szer előrizték a piket meglepetésszerűen fent a pik toronyban, ahol élelődtek a pik szalámik, füstölődtek másképpen, hogy hátra lehet találni egy koszos hangyát, és azt lehet mondani, épp ebből következne egy kiló semet az USA-ba. És egyszer se sikerült. Vagy lehet, egyébként a szingapúriak, a termelési láncok, ők úgy nevezték, hogy cluster, a clusterek támogatásával lettek nagyok. Lehetnek kereskedelmi politikai megfontolások, és lehet stratégiai iparpolitika, amikor azt mondja például Franciaország, hogy már pedig patrióta gazdaságpolitikát akar folytatni. Hadd jegyezzem meg itt fiatalok, ez önöknek fontos, mert akkor már tinédzserek voltak, hogy egy Wilpen nevű miniszterelnök mondta ki először ezt a patrióta szót, aki éppen Sárközi nem belefeledett azzal, hogy mindketten jutottak az elnökválasztáson, és a Sárközi most visszapereli, hogy Wilpen megengedhetetlen eszközöket használt róla, és hamis adatokat között a Sárközivel, és indokoltan, hogy gyanúsította, ez a büntetőpör megy. De ő akkor volt miniszterelnök, és előtte külügyminiszter volt. Mondok én valamit önöknek. 15 és fél évesek voltak. Fújt a szél, hideg volt. Körülbelül akkor volt ez. Elment a Wilpen Spanyolországba, azt hiszem, amikor volt ez az óriási robbantás Madridban. Két nappal a választások előtt, a választások közvélemény kutatás eredményével gyökeresen ellentétes választás eredménybe csapott, de ez ma már nem érdekes. Elment a Wilpen oda, és a spanyol külügyminiszternővel, egy végtelen szimpatikus asszonynal, ketten tartottak sajtótájékoztatót a következőképpen. Nem volt tolmács. A Wilpen csak spanyolul beszélt. A spanyol külügyminiszternő meg csak franciául. Wilpen egyébként tud ezen kívül még két-három másik nyelvet is. Meg nem is kellett volna neki ráállítani az elnöksége, mert nem elnöknek való. De ez most lényegtelen. De a stratégiai iparpolitikában a patrióta gazdaságpolitikát még jóval a világválság előtt a Wilpen mondta ki. Ez ténykérdés. Nos, kérem szépen, akkor most ugye az következik, hogy most kezdődik a Elvezettem Önöket című mese következik. Ennek az a lényege, hogy most elmondtam az elmúlt órán, hogy 5 gazdaságpolitikai funkció van, az 5. az A és B-re oszlik, és az 5B-ről fogunk rámenni keményen. Az 5B az, hogy amikor a makrogazdasági paraméterek súlyos egyensúlytalanságot tükröznek, tartósan és makacs módon, akkor stabilizációs gazdaságpolitikákra van szükség. Na most a helyzet a következő. Nagyon jól állunk, hála a sorsnak. Megnyugodtan. Ó, hát nem kell nekem még a vízhez nyúlni. Újabb zseniális kör rajzolásával. Itt van a Dunaújvárosi úszodaóra. Dunaújváros miről híres? 250 méteres menet van egymás mellett. Az egyik fedett, a másik nyitott. A fedetet 33-as is össze lehet tolni. Ez így van már 15 éve. Na most. Ez csak a másodperc mutatót mutatja, az ember úszik a maga rosti úsába, mint én, és akkor mérheti, hogy hány másodperc alatt nyomatja le ezt az ügyet. De most ez nem az. Egy cégről beszélünk itt, a cégnél minden itt rendben van. Itt fogunk kezdeni. Bemutatom mikrogazdaságilag, hogy hogy néz ki, és bemutatom makrogazdaságilag, hogy néz ki a válságkezelés. De azért mégis előtte mondok egy olyat, ami jobban eligazítja önöket, és a szerencsére 4-es sebességben is tudom mondani. A krízis az orvosi irodalomban azt jelenti, amikor az orvosok azt mondják, hogy krízisben a beteg, hogy utána vagy teljesen meggyógyul, vagy közel teljesen, vagy pedig szevasz haver. Na most a kínaiak, akiket még mindig hajlandók vagyunk sok tekintetben lekicsinyelni, bizonyítható, hogy az európai átírással így nevezik a válságot, hogy Weiji. és a kínai nyelv szóképekből áll. A szóképek, én is olyan barom voltam, már elnézést, magamra mondhatom, de olyan barom voltam, hogy megpróbáltam hogy utánozni, hogy hogy rajzolnak, vagy hogy írnak. De aztán most kaptam egy angol nyelvű könyvet, hogy hogy kell megtanulni. És akkor lehet, mint az elsősök nálunk is rajzoltak ilyen vonalakat, és akkor ezt csak összetenni őket. Tehát gyönyörűen meg lehet ezt tanulni. Nekem ez már nem, nincs benne a célfüggő nyelve, de a dolognak a lényege, hogy ha a kínaiak ide ezt lerajzolnák, az úgy lenne a válság, hogy a veszély és a lehetőség egymás tetején van. Tehát a veszélynek megfelelő írásjel, vagy nem is írásjel, tehát az írásforma és a lehetőség együtt van. Ez a válság. Na most mikor lehet egy válságot jól kezelni? Amikor még nincs. Mikor lehet egy partner kapcsolatot jól kezelni? Amikor semmilyen válság nincs. De amikor az egyik fejbe a másikat és azt mondja, menjünk már el a gyerebelem sörözőbe, és beszélgessünk. És azt mondja, most gondoljuk már, mi történt, most két hétig gondolkozunk ezen, az már kehés. Akkor is meg lehet csinálni, hogy rendbe jöjjön a dolog, de akkor már sokkal nehezebb. Hát még amikor más van, hát még amikor más van, hát még amikor más van. Van egy olyan, amikor már nem rajtunk múlik, hogy meg lehet-e csinálni. Ugye ez vonatkozik a gazdaság is. Mondok mást. Ezt muszáj elmondom, hiszen a köztük lévő korkülönbség már kötelezés erre. Fiatalok, remélem még senki nem szembesült vele, de senki nem kerülhet el, hogy szembesüljön vele. Mi történik akkor az ember agyában, amikor megtudja, hogy akit nagyon szeret, meghal? Kezdjük a könnyebb oldalán, a másik oldal, hogy elkeseredjenek. Tehát az embernek gyereke születik, egy nőnél, nem tudom milyen, de egy férfinek gyereke születik, akkor mint egy nyíl bemegy oda, jön a másik, bemegy oda, és az ott jól vannak. Az ott van. Az ember nem lesz tőle több, nem lesz tőle kevesebb. Egy nő több lesz tőle. Térjünk vissza szomorúbra. Soha nem szabad a teljes indukciós tételt levonni. Mit jelent ez? Ma van kedd, és elkezdem magamnak mondani, szerdán elmentem, odautaztam a kórházba, jó kedve volt. Csütörtökön beszéltem a nővére, örömmel mondta, hogy jó levet. Pénteken beszéltem az orvosra, azt mondta, hogy stabil az állapota. Szombaton megint beszéltem, elmentem megint oda, mosolygott. Tehát felhívtam telefonon, aztán bejutottam az éjszaka. És akkor azt mondom, akkor mindig igen, akkor ma is igen, akkor hal meg. Csak úgy mondom, teljes indukciós tételt soha ne levonni. A másik, ami itt érdekes, az az, hogy a válságkezésnek alapvetően kétfajta módja van, amikor még mi kezünkben van a legtöbb eszköz. Tehát amikor preventív, amikor még megelőzzük, akkor teljesítés. Amikor vannak bajok, még mindig a kezünkben van sok minden, az egy külön módszert igényel, mint akkor, amikor már nincs a kezünkben semmi. Tehát például, hogyha az van, hogy még három induló van mögöttem, és én futottam 111.8-at, mert én annak ide, annyit futottam, akkor, és 18-at még be lehet kerülni, de ha még egy 11.7-es futó van, akkor nem jutok ki a megyei döntőre, akkor már ha három ott van, akkor már nem rajtam múlik. Az egész más dolog. Ellopják a termékemet, vagy nem. Adok ki ölcsönt az IMF, vagy nem. Ezek már olyan dolgok, ami már nem rajtam múlik. Na most gyorsan bemutatom a mozit egy céggel kapcsolatban. Itt semmi baj nincs a céggel, abszolút tökéletesen működik. És ha elmegyünk az órajárással megegyező irányba, itt föl kell számolni a céget. Tehát el kell tüntetni. Milyen állomások vannak? Van ilyen, hogy korai figyelmeztető rendszerek. Ez azt jelenti, hogy vannak ilyen statisztikusok a cégnél, meg eladás megfigyelők, meg mi egyebek, meg jelentések, és azt mutatják a jelentések, hogy minden oké, szépen megy minden, de egy kicsivel több a reklamáció, mint az elmúlt héten, egy kicsivel több a beszállítóknak a minőségi hibája, egy kicsivel gyorsabban romlanak a pénztárgépek, mondjuk egy kereskedőcégről van szó, és így tovább, és így tovább. Akkor ez a korai figyelmeztető rendszer, mondjuk ott ül a gyerek a gépnél, egy BSC-t végzett mechatronikus egy gazdaságpolitikai kurzussal, és akkor rögtön feldobja, hát gyerekek, hát akkor csináltuk valamit, de már ez nem az ő dolga. Akkor azt vissza lehet húzni nullára. De én most úgy tudom a többit megmutatni, hogy nem húzom mindig vissza nullára, hanem úgy csinálok, mintha mindenki a hülye lenne, és súlyosbodik a helyzet. Jó? Úgy csinálom meg a dolgot. Tehát akkor utána nem foglalkoznak fel, vagy nem sikerül. Akkor lehet azt mondani, hogy hoppá, akkor baj van, hát valakitől támogatást kell kérni. Kinek van a legtöbb pénze? Hát elvileg az államnak. Akkor kérünk szanálást, hogy szanáljanak bennünket, mondjuk egy cukorgyár. Szanáljátok bennünket. A szanálás ugye a magyar nyelvben furcsa, mert azt is jelenti, hogy megmenteni, meg azt is, hogyha építőiparban azt mondjuk, hogy szanálunk egy házat, akkor azt először polig le, vagy szétszedjük, és utána újra összetesszük. Itt arról van szó, hogy talpraállítás. Kérem szépen, szokott a piacgazdasági kormány szokott megmenteni magát céget? Nem. Előfordul? Igen. Nagyon ritkán. Ha olyan helyzet van, mint a terrortámadás utáni helyzet, akkor gyakran. De egyébként normál esetben nagyon ritkán. De szokott? Igen. Margaret Thatcher is mentett meg céget. Csak megemlítem a Thatcher nevű versenyző, aki szerencsére ma is él, szegény már nagyon beteg. Ő PhD chemistry fiatal versenyzőnő volt akkor, és marad nagy dolgokat csinált meg, azt mondom, az értelme, hogy hogy kell viselkedni. Mutatok önöknek egyet. Berlini fal ledőlése után ott ülök, ott ért a Berlini fal ledőlése Londonban, és nézem a reggeli Weekend Television-t, az akkor valamelyik legnagyobb televízió volt, élő riportot csináltak a öregasszonya. Neki volt egy baromi okos pénzügyminiszter és egy még okosabb tanácsadó, és ezek féltékenyek voltak egymásra. És akkor az egyik elkezdett a másikra bezenkedni, és megfenyegette a kormányfőt, a tanácsadó, hogy le fog mondani. Ez volt csütörtökön. Péter azt mondta a Thatcher, a tanácsadó dolga, hogy tanácsot adja, a miniszter dolga az, hogy irányítsa. Majd eldönti ki, mit akar. A tanácsadó, aki tiszta ideg volt, és tiszta narcisztikus, lemondott. Vasárnap kérdezi a riporter erről is Margaret Thatcher-t. És állandóan cseszteti, de a finoman. És azt jönnek a Margaret Thatcher, Joe, ha egy miniszterelnök Angliába egy újságírót keresztnevén szólít, az azt jelenti, hogy nagyon közeli ismerősök és háttérinformációkat kapok kormánytól. Joe, ártottam én önnek ma valamit? Ez írjadás volt. Elsötétítették a képet, reklám volt, a pasast kirúgták 2 percen belül a Weekend Television-t örökre. A Weekend Television főnöke 10 perc van beérkezett taxival, és elnézést kért minden televízió nézőt, és azt mondta, hogy többet ez nem fog előfordulni. Tegyük fel, a szanálás nem megy, nincs, ez a valószínű, hogy nincs. Akkor lehet egyességet kötni a partnerekkel. Egyesség a partnerekkel. Megkérem a beszállítókat, most később fizetek, megkérem a vevőket, hogy hamarabb fizessenek, vagy később lesz készlet, még később. Tegyük fel, hogy ez se sikerül. Akkor csődöt lehet kérni. A csőd a világon mindenütt az a szabály, hogy kap egy moratóriumot a bíróságon, 90 napot, addig nem kell fizetni, de addig hozza rendbe magát. Tegyük, hogy ez se sikerül. Akkor lehet kötni a bíróságon, de azt már kimondják nagyon keményen, kényszeregyességet. A világon minden piacgazdaságban így van. A kényszeregyesség azt jelenti nagyon egyszerűen számtanilag, hogy ha a hitelezőknek a több mint 50%-a, miután a követeléseknek a több mint 75%-át birtokolja, mármint a céggel szemben, kimondják a bíró előtt, hogy ők beleegyeznek abba, hogy minden egyes hitelező csak a 65%-át kapja meg az adósságnak, a többit elengedik, akkor az mindenkire kötelező. Képzeljük, hogy Magyarországon nagy nehezen összehoztak egy első csődöt,
kényszeregyességgel egy Pest megyei tanácsi építői vállalatot 88-ba. Kimondták a kényszeregyességet. Ugye volt három fél, aki nem akart beleegyezni. Az egyik egy szerencsétlen juhász volt, aki 4 éven keresztül minden hónap, minden nap vitt 40 liter tejet az ottani alkalmazottaknak. És nem tudták kifizetni. És neki, hogyha csak a felét fizették volna ki, mert 50 000, akkor azzal be is bukott. De hát nem lehetett mit csinálni, ez volt a törvény. És akkor elvileg, ha ez sem megy, akkor utána szevasz, haver, csőd, felszámolják, eltüntetik, felszámolási eljárás van. De a piacgazdaság kitalált erre valamit. Acquisition, merger, takeover. Persze, ha nem megy, akkor úgyis az, hogy felszámolják. Tehát bekebelezés, funkció, bekevezelés, bekebelezés, fúzió, erőszakos váltátvétel. Egy hatalmas üzletág lett. Azt hiszem 92-ben, amikor Amerikában voltam 2 hétig Washingtonban és New Yorkban, akkor egyik nap megyek hazafele, délután 5-től akkor senki nincs Washingtonban, belvárosban. Hát gyorsan bementem 2 utcával arrébb, ahol már komoly fekete versenyzők vannak, akik mindent komolyan tudtak, és mondom, mi a van? Azt mondja, te, buddy, te nem tudod? Hát ma van a Dallas utolsó 2 része élőben. Menj haza és nézd te is. Na jó, hát én Dallas-el, hogy te 3-at láttam értemben. Mostanában is látják, a szülők több biztos halták, hogy Dallas ilyen kalapos gyerek, a csoki volt a főnök, de ez nem érdekes. A lényeg az, hogy megnéztem utolsó 2 részt, hazajöttem Magyarország, akkor 5 évvel voltunk elmaradva a sorozatba, és akkor elmentünk vendégségbe, és be akarták kapcsolni a Dallas-t, mondom, fiatalok, bekapcsolhatjátok, de megmondom, hogy ez a vége. Úgyhogy ezt 5 évig ezt megoldottam, de a lényeg az, hogy a főszereplő, a jockey, aki állandóan ezt mondta, ha szeretett valakit, ha nem. Takeover! Takeover! Immediate takeover! De mindig arra ment rá, hogy az ellenségtől is átvenni, szétszedni, összerakni, magam használva újra eladni. A barátot is átverni ugyanígy. De mondok önöknek emberközeli példát. Julia Roberts és Richard Gere, a micsoda nő, a Pretty Woman. Ugye azt többen látták itt, gondolom. Ugye annak az a lényege, hogy a versenyzőnek nincs ideje semmiért, csak a merger-re, acquisition-re és a takeover-re, és kell neki egy baromi jó nő, akit megfizetne nagyon keményen, és vesz egy luxus prostituáltot, akiben aztán félig meddig beleszerelmesedik, aztán elmegy neki római súlyát játsz, azt nem kellett volna, a filmnek ez a lényege. De annak ott is az a 27 mobiltelefon, add el, vedd meg, add el. Ez a része ott. Így néz ki. Tehát a piacgazdaság ezt meg tudja oldani, mint az állatvilág is meg tudja oldani. Hát nyilván egy államot fiatok nem lehet szalálni, kivéve, vagy nem lehet felszámolni, kivéve a háborúban. Ezért ott az a helyzet, hogy ott tetszik látni, hogy megy a normál melletében a gazdaság, és akkor annak van depressziós, fellendülő, bummos, recessziós szakasza, és akkor nyilván a gazdaságpolitika, amíg tuningol, amíg ötába van, addig megpróbál anticiklikus lépéseket tenni. Mint matematikát félkézzel ismerőknek nem kell mondom, hogy ugye kétfajta hiba történhet, vagy elhibázott a lépés nagysága, vagy az időzítés elhibázott, vagy mindkettő. De végülis így működik. Na most ugye, ami nekünk itt fontos, hogy igen, hogy a svájci és a német értelmezés az csak a crisis management úgy, hogy van, egyfélképpen értelmezi. Az amerikai az pedig, van egy olyan szakasz, hogy turnaround management, tehát amikor még az én kezemben van a labda, amikor még én magam tudok rá a legjobban, akkor az ellehetetlenülés pontja, és csak utána a crisis management. Nézzük meg ezt egy kicsit mélyebben. Ugye Nem szeretném, csak úgy mondom halkan, kamerába is mondom, de itt önöknek mondom, most kezdődik a véres valóság. Még mindig van. Elméletinek tűnik, de most kezdőd. Következő. Azt mondja, hogy preventív-preaktív szakasz, likvidációs szakasz, reaktív válságmenedzsment, aktív válságmenedzsment, és a stabilizációs gazdaságpolitika, azt itt mutatom önöknek, hogy itt van a kampány, pucs, a nyillal, itt van a repulzív szakasz, olyan egészen fentről rajzolom a nyilat, csak ezen látszik, itt van a stabilizációs gazdaságpolitika helye. Ott van a stabilizációs gazdaságpolitika helye, amikor már a kampány sem, meg a pucs sem használ. De hát egy állam nem fog ellehetetlenülni. Na most az a helyzet, fiatalok, mi az, hogy kampány? A kampány ez egy nyílt, az összes gazdaság és a társadalmi szereplő bemondja, harsogan mondja, most mi most reformot csinálunk, majd most 100 lépés, most 2/4 lépés, most ez lesz 2 héten belül, jön hófehérke, ez a kampány. A pucs az titokba megy. Megbíznak egy csomó embert, hogy csinálják ki, dolgozzak ki, és azt majd rázódítjuk a lakosságra, és akkor végén fogjuk ünnepelni magunkat, amikor sikerül. De ezt különböző nehézségfokoknál lehet megcsinálni. Na most itt nekünk most jutottunk el oda, ahhoz a nyíhoz, a stabilizációs gazdaságpolitikához. Na most a repulzív szakasz van itt, az mégis olyan fontos, hogy nem lehet meghatározni, melyik az a pont, az inkább egy szakasz. Én nem szép dolog tőlem, de nem tudok most más hasonlatot mondani, mint amikor szegény Diana hercegnő ott az alagútba a gépkocsi ide-oda dobta a két farész között. Nem lehetett tudni, meghal vagy nem hal meg, de akkor már lehetett tudni, hogy ott valami nagyon nagy gáz van. Ide is ki lehet pattani, meg oda is ki lehet pattani. Ezt nem érdemes megválni egy országnál különösen, mert előtte kell stabilizációs gazdaságpolitikát csinálni. Na most gyerünk! Kristálytisztán mondom, hogy úgy ígértem is, ezt a szájtot mutatom, és már is mondom a világ legsikeresebb gazdaságpolitikát, a 85-ös izraelit. És van egy ugrás, nem a sugár, hanem mi. Tehát akkor. Minden stabilizációs gazdaságpolitikának ugyanaz a kritériuma, mint a gazdaságpolitikák. Az pedig micsoda? A siker. És mint már 7-szer elmondtam, a sikernek ára van, nem titka. De ezen kívül van egy közös vonása mindegyik gazdaság, stabilizációs gazdaságpolitikának, hogy van egy úgynevezett névleges fix pontja egy intézkedés, egy horgony, egy névleges fix pontja, amihez az összes lépést viszonyítjuk. De ezen kívül van egy szükséges és egy lehetséges szükséges és elégséges feltétele a stabilizációs gazdaságpolitika sikerének. Látszólag most lassabban fog beszélni. A szükséges feltétel az, hogy koherens gazdaságpolitikát állítson össze a kormány. Tehát olyan, ami logikus, arra a terepre készült, az ország sajátosságait figyelembe veszi, és lehetőség szerint minden részletre kiterjed. Ez a szükséges. De az elégséges feltétel ennél sokkal több. Az elégséges feltétel az, hogyha ezt bevezetik és a time lag ideje eljön, akkor a gazdaság méhében olyan változások induljanak el, amelyek kizárják, vagy valószínűtlenné teszik, hogy még egyszer ez egy 5-10 év távlatában újra előfordulhat, mint probléma. Tetszik érteni? Na most, megmondom, miért nem elég a szükséges feltétel. Ugye az én gyermekeim, akik ugye 36 és 34 évesek ebben az évben, egy fiú és egy lány, nem mindegy, hogy kopogok vagy nem kopogok, nemigen voltak betegek. A fiam ugyan minden nemzeti ünnepen az asztal élébe betörte a fejét, és össze kellett varatni, de hát ez egy egyszerű mechanikai művelet. A lányomnál ilyen se volt, a lányom viszont egy éve 2-szer vagy 3-szor, különösen 4 és 7 éves korak között rettenetesen is pillanatokat be tudott lázasodni 40 fokig föl. Na most, mikor lázasodik be egy gyerek, melyik nap? vasárnap este. Nincs telefon. 9,5 éve előzésre nem volt telefon. Nincs kocsi. Anyagilag nem állt úgy az apuka. De maga. És nem tudja, hogy melyik orvos az ügyeletes. Orvos meg miért lenne vasárnap? Hát egy orvos, ha vasárnap délután 5-kor sem viszi 2 kanyokat, akkor az nem is ember. Tehát ugye az sem egyszerű. Mit csinálja akkor egy apa? Dönt! Dönt! Hogy dönt egy apa? Kötelez a családot, hogy azonnal csinálja a hideg vizet a kádba. És akkor elérkezik ilyen magasság, a gyereket beleteszi. Nem egy aláza? Persze. És megindul a kis testébe olyan folyamat, hogy még egyszer ez a probléma ne jön elő. Dehogy? Tüneti kezelés. A jó dél-amerikai államokban van olyan állam, ahol egy éve 15 stabilizációs politika van. Mert csak a szükséges feltétele hajtanak rá. Nem azért, mert buták, azt hiszik, hogy menni fog. Na most, fiatalok. Tehát a szükséges feltétele, hogy koherens legyen, az elégséges feltétele pedig az, hogy a gazdaság mélyében olyan változások induljanak el, amelyek valószínűleg teszik, hogy még egyszer úgy ezek a problémák előjönnek. Oké. Itt vagyunk. Mi vagyunk 4-en itt, ők 3-an, és én vagyok a negyedik. Minket bíztak meg, hogy súlyos helyzetben az országunk, csináljunk egy stabilizációs gazdaságpolitikát. A gazdaságpolitika azt jelenti, hogy súlyos, hogy a makrogazdasági változók elszálltak. Például az infláció átment hiperinflációba. Mit jelent, hogy hiperinfláció, fiatalok? Jelent csak azt az egyszerűség kedvére nekünk, hogy számtalosan mondjam el, hogy legalább 12 hónapon, egymás követő 12 hónapon keresztül kétszámjegyű a havi infláció, és monoton, nem csökkenő sort alkot. Oké. Ezt könnyen értjük, hiszen ez a szakmája. Tehát akkor. És egyetlen kérdés kell döntenünk nekünk négyünknek. Nem fordulhatunk tanácsadókhoz, nem fizethetünk ki tanácsadói pénzt, nincs is idő rá. Meg egy olyan országban vagyunk, ahol komolyan azzal foglalkoznak, amit meg kell csinálni. IMF-es sem megyünk, sehova nem megyünk egyelőre. Itt vagyunk 3-an, meg én 4. Azt kell eldöntenünk, hogy a tartósan magas, makacs inflációnak mi a végső oka. És annak, hogy ha az infláció magas, és tartósan magas, és a makrogazdasági paraméterek tartósan rosszak, annak csak 2 oka lehet. Első ok, ez az utolsó 2 mondat, amit nagyon nehéz lesz leszedni, de utána dolce vita. Nevezetesen az első ok, hogy az árakra nagyon erős keresleti nyomás hat, vagyis túlkereslet van, és az árakat ez viszi fölfele. Nagy a belső fogyasztás, nagy a belső felhalmozás. Ha azt látjuk, hogy ez az ok, akkor mi 4-en úgy döntünk, tegyük fel, 3 egyarányban így döntünk, akkor ortodox politikát fogunk véghez vinni, majd megmondjuk az miért csoda, ami legtöbbször fokozatos lépésekből áll, és tuningolásból áll, de kemény tuningolásból áll, a legfontosabb makrováltozókat erőszakosan helyreállítjuk. De lépéseként, és ehhez elégséges a költségvetési politika eszköze, amiről már K+ egyszer elmondtam, hogy a költségvetési politikában a költségvetési kiadásokkal vagy és az adókkal macerálunk. Ugyebár. De dönthetünk úgy is, hogy a súlyosan tartós és magas inflációnak nem az az oka, hogy az árakra nehezedő keresleti nyomás nagy, és túlzott a belföldi felhasználásra fogyasztás, azért úgy tartjuk, hogy az inflációs várakozások magasak, és beleépülnek az árakba, és az összes gazdasági szereplő képtelen elhinni, hogy ez meg fog fordulni ez a folyamat. Ha azt látjuk, hogy a tartósan magas és makacs inflációnak a végsókát 3-1-arányban vagy 4-0-arányban úgy látjuk, hogy az a inflációs várakozásokban lejlik, akkor szét kell szednünk azt az inflációt, és azt mondom a szereplőknek, hogy innentől kezdve vége, a teljes harcot folytatunk az infláció ellen, de nem szavakban, hanem heterodox gazdaságpolitikával, ahol sok terápiát viszünk a gazdaságra, sokterápiás vagy big bangos változatban, mindjárt megmondom micsoda, ahol a költségvetési politika mellett a jövedelempolitika eszközére is szükség van. Tehát a jövedelempolitika eszközére is szükség van, és hagyja ezzel meg, hogy a sokterápiát az angol irodalomban, szakirodalomban úgy is nevezik, hogy így. Tök komolyan mondom. Cold turkey. Erre mindjárt visszatérünk. De itt megjegyzem, hogy azt tessék szívesen egy zárt oszlopfektorba betenni, hogy egy heterodox gazdaságpolitikának három közös vonása van. Egy, mindenre kiterjed. Kettő, baromi keményen megpróbálják a részpolitikákat szinkronizálni. Tehát mindenre kiterjed. Megpróbálják a részpolitikákat szinkronizálni. És harmadszor, az árfolyam bér összefüggésben egymás nagyonhoz való kemény arányosítás során általában részleges vagy teljes, de mindenképpen ideiglenes befagyasztásra is sor kerülhet. De az egyes részpolitikánokat meghatározzuk, és meghatározzuk, hogy mi az alapvető kiindulási pontunk, mi a nominal anchor, mi a névleges fix pont, akkor legtöbbször azt úgy csináljuk, hogy vagy az árat, vagyis az árfolyamat, vagyis a bért, vagy ezek közül bármit részlegesen, vagy teljesen, de mindenképpen egy rövid időre befagyasztunk. Na most tartozom azzal, hogy mi különbség van a sok terápia és a Big Bang között, ezt végtelen egyszerűen el tudom mondani. Valamikor közgazdaságilag nem indokolt minden lépést egybe bevezetni. Nem azért, mert félünk attól, hogy mi a reakció, azért, mert nem lehet. Technikai nem lehet. És akkor Big Bang-et csinálunk, amit azt jelenti, bum, bum, bum. Tehát bejön ide az erdei madár, és megkérdezi önöktől, most a veresnek behúzok, egyet húzok be, vagy három egyharmadosat. A végeredmény ugyanaz. Ugyanaz. Csak ugye a kettő között különbség van mégiscsak. Na most a végsősorban azt nem mondta meg, ez a cold turkey. Hát ide elküldtem egy jogász tanítvány nyomozó csapatomat, a Hughes nyomoz irodámat, most ott tartunk, hogy a Beatles, amikor hazament először Indiából, és megismerkedtek a LSD-vel, fiatal versenyzők, akkor már megjelent a női kursba, hogy cold turkey, cold turkey, cold turkey. Na, tehát még nem tudjuk, ez mit jelent. De az amerikai bevett szlengben ma már azt nevezik cold turkey-nek azt a szituációt, amikor egy madár vagy egy madárnő drug addicted vagy alcohol addicted person, és semmilyen hivatalos kezelés nem segített, mert visszaesik. És már mindenki lemond róla. Nem mint életről, hanem mint életmódról. A legközelebbi barátai vagy szerelmei is. És akkor a madár vagy a madárnő föl kell, elég volt. És életi végig nem iszik, vagy nem drogozik semmit. De minden orvosi eszköz nélkül. Ha valaki ezt meg tudja csinálni, és a sikeressége sajnos csak akkor derül ki végülésen, amikor már nem él. Ha valaki ezt meg tudja csinálni, azt nevezik az amerikai szlengben cold turkey-nek. De hogy miért nevezik cold turkey-nek? Ne kérdezzék. Ha nekem most valaki megszólítan, azt mondanám azért, mert a Thanksgiving Day-en milliószor több pulyka, mint kell, és ki az a hülye, aki meleg helyett hideget enne. Ezt tudom elképzelni, de fogalmam sincs. Hát akkor most jön a lényeg. Bemutatjuk Izrael 1985-ös gazdaságpolitikát. 3 perc Izraelről általában. Izrael 4,5 milliós ország volt akkor. A fejlett országok alsó harmadába tartozott, rendkívül sok iparága volt, amiben abszolút a legfejlettebbek között volt, mint például nehézvegyipar, repülőgépgyártás, színes fényfeldolgozás, mezőgazdaság egy része, sok másban a fejlettséghez képest sokkal gyengébb volt, tehát egy eklektikus gazdaság volt, ahol az állami tulajdonnak a részaránya viszonylag magas volt, a hatóságilag meghatározott fix árak aránya viszonylag magas volt, és volt és van egy végtelenül erős szakszeret, ami minden szakszeret összefogott, és úgy hívják, hogy hisztadrút. Vannak különleges a piacgazdaságot nem érintő formák, mint a kibucok és a moszavok. A moszavoknál a termelés, elosztás és csere közös, de a pénz megjelenik. A kibucoknál pénz nem jelenik meg, csak akkor, amikor például a kibuc egyik házaspárnak a gyerekét elküldik Amerikába tanulni egy kalicsba, és kifizetik neki 5 évre elő az ösztöndíjat. Ez egy más jellegű dolog. De nem ez a jellemző. És Izrael ebben az időszakban 4,5 milliárd dollárt azóta is minden évben, akkor előtte és utána is minden évben, 4 milliárd dollár nulla kamatozású kölcsönt kap, amit segélynek kell felfogni, mert nem kell visszafizetni az USA-tól. Ez függve az USA. Kap még egyéb jutatást is a külföldön élő hazafi patrióta gazdag zsidók átutalásait, illetve korábban a háborús jóváltétel. Ebben a gazdaságban az történik a 80-as évek elején, hogy az úgynevezett public spending eluralkodik, vagyis a közköltés, vagyis a költségvetési túlköltekezés eluralkodik. De a szakszeret baromi erős, meg a lakosság is kemény, és elkezd nőni az infláció. Tehát költekezés van, a termelés nem elég hatékony, a szerkezet nem elég hatékony, szállnak el a paraméterek. Igen ám, de az állam fél a választásoktól, fél az emberektől, idézőjelbe persze ezt, és azt mondja, hogy inkább indexálom a béreket. Ez azt jelenti, hogy ő fölveszi a bérét, beteszi a bankba, de tudja, hogy minden nap romlik az értéke sékelben. Ezért jegyzik azt, hogy ez mennyi dollárt ér. És amikor kivesz belőle 100 sékelt, azt már úgy vehetik ki, hogyha romlott, hogy az eredeti dollár sékel arányban, tehát ugyanannyit vesz fel reál értéke. Ezt nevezték indexálásnak. Ez marha nagy pénzt jelent kiadás gyakorlatilag a költségvetésbe, ez a public spendinget növeli. A költségvetési túlköltekezés az államháztartási hiányt viszi az egekbe, megy szét, megy az infláció. Éves szinte 3%-ra válik az infláció, ciki van. Azt mondja, hogy ez 82-ben. Kedves izraeli kormány, ha 83-ban nem változtatok és nem csináltok stabilizációs gazdaságpolitikát, nem fizetjük a 4,5 milliárdot. Nem csinál semmit Izrael, az USA pedig kifizet. Izrael most már elég legyen, 84-re nem fizetünk, ha nem csináltok semmit, nem csinálnak semmit, az USA fizet. 85-ben az USA nem szól semmit, de csak a fél évit utalját. Januárban. És elmondom, mi történik. Az a madár, aki a vezetője volt ennek, leírt angol nyelvű cikkbe, amit én 93-ban, mint egyetemi tanár, és mint a Corvinus Egyetem, akkor még Budapesti Közgazdasági Egyetem rektorhelyettese, 27 könyörgő levélre kaphattam meg, hogy megnézhessem, 93-ban. És elmondom, csak azért veszem ki, nem azért, hogy elhiggyék nekem, azért, mert fel kell majd olvasnom egy kérdést, mert azért vagyok, nem csak azért vagyok, hogy ezt megmutassam, majd másért is itt vagyok. Mégpedig azért, hogy a következő a helyzet. Behívták a pénzügyminiszter helyettest, ön az. Leültették, 8:30 van. Ne idegeskedjen, a feleségét felhívtuk óvodába, meg az iskolába, a tanárokat felhívtuk maga. Több helyen keresztül nem megy haza, és azt se tudja, hogy hova megy. Maga lesz annak a 6-tagú csapatnak a vezetője, akik kidolgozzák a stabilizációs gazdaságpolitikai programot. Félre múlva jön a helyettese, a gazdasági miniszter helyettes. Addig elmondjuk, mi a feladat. Elmondják a gazdasági miniszter helyettesnek is, majd megérkezik 4 ismert közgazdász. Mindenki a közülük, hogy haza sem mennek. Egy külön védett busszal elviszik őket. Nem, fogalmam sincs hova, nem is érdekes. És közlik velük, hogy június 30-án este 9-re az anyag sokszorosítva kész legyen, 10-re bevisszük a parlamentbe este 10-kor, a parlament azonnal döntés hoz, és másnap bevezetjük. Így is történik. 9-kor beviszik, sokszorosítják, 10-kor, 20 oldalán nem volt több, de azért elolvasni azért a Knessetben, és ott is különböző képességű emberek vannak, meg voltak. Hát ez nyilván nem erről szólt a történet, hogy el kell olvasni. Nem? Nem szólt, hogy... Én tudom, hogy most egy kicsit felcsigázom, de mások oldalt is rögtön mutatok, így gyorsan, hogy ne legyen két bomba egyszerre, akkor, most csak az egyiket mutatom. Privatizációs merítete is volt ennek a programnak, mert ugye most mondtam, hogy sok volt az állami tulajdoni vállalat. Közölték a Boston egyik tanácsadó cége, ha több mint 2000 oldalt tudnak írni a 273 vállalat privatizációval, el fogjuk fogadni, a Knesset el sem fogja olvasni, el fogjuk fogadni. A következőt kötjük ki. Ott, ahol közművek vannak, tehát például víz, ott is lehet privatizálni, kisebbségbe, és csak izraeli tulajdonos lehet. De többségbe csak az állam maradhat. Olyan, hogy olaj, meg nyersanyag, ott is lehet privatizálni, jöhet külföldi is, bármennyi kisebbségbe. Az összes többini, aki többet fizet, vigye. Tehát, kedves fiatalok, amikor a Piktorin eljöttem, ott 4 milliárd cash volt, és 4 milliárd nyerség, nem azért, mert én ott voltam. De most ugyan 8 milliárd mínusz van benne. De ott mellette ott lévő francia tulajdon vízműbe 4-6 milliárd cash és profit van. Mi lenne, ha Izraelben lennénk? Megdicsérnék a cégvezetőt, és csökkentenék a víz árát. Mi lenne, ha 6-4 millió, 6 milliárd mínusz lenne? Hát lehet, hogy elküldenék a vezetőt, de bónusz nem kapna, és emelnék a víz árát. De a kezükben lenne. Világos? Helyes. Akkor menjünk tovább. Itt vagyunk. Most figyeljünk. Este 10 órakor Knesset elfogadja. Éjfélkor bemondja az izraeli rádió, hiszen mindenki felmari éjfélkor, igaz? Hogy hónaptól kezdve kemény stabilizációs programot vezetünk be. Hajnal 4-kor a Histadrut országos sztrájkot hirdet. 7:30-kor a kormány által éjjel megbízott közvéleménykutató iroda, de egyszerűség kedvéért nevezük Sonde Mediánnak, 1500 embert kérdezett meg telefonon, gondolom, hogy milyen, szépen reprezentál az Izraelt, hogy hajnal 3-kor felhívják, vagy 3:30-kor, és akkor válaszolunk egy kérdés, és 1500 embert megkérdezett, és mondta, hogy mi a véleménye az izraeli népnek erre a programra, amit a parlamentek is olvastak el igazán. Ami nem baj, csak mondom. Felolvasom a kérdést. Mint tudja, Izrael súlyos társadalmi és gazdaságban van. Elfogadná-e ön életszínvonalának átmeneti csökkentését cserébe egy siker és stabilizációért? Három lehetséges választ lehetett adni. Igen? Nem?
Nem tudom.
1995-ben, 10 évvel később, amikor Horn Gyulát állandóan az akkori ellenzék, ami hasonló a mostani ellenzékhez szerkezetében, csak akkor még ott voltak a még el nem tűnt kisgazdák, azzal vádolta az akkori kormányt az ellenzék, hogy önök azt ígérték, hogy szakértő kormányzás lesz, és lám nem az van, hanem politikai. Horn Gyula megdibízta a Mediát, tessék benéz a Népszabadságban, akkor már azt hiszem elektronikus volt, de nem, akkor levéltában megnézhető. És megkérdezte a lakosokat. Három lehetséges választ lehetett adni. Első lehetséges válasz így hangzott. A kormány szakértő politikusokból áll, de ha kellő számú szakértő veszik magad körül, akkor a szakértői kormányzásnak semmi akadálya nincs. Második lehetséges válasz.
A kormány hazudik.
Harmadik lehetséges válasz.
Nem tudom.
Tegyük fel, hogy önöket azzal hitegették 2010 hajnalán, 2009 végén, hogy jelentkezzenek erre a fura kurzusra, mert az előadó dúshajú. És önök eljönnek ide, és szembesülnek a valósággal. És lázadás tör ki. És Andor György rektor helyettes, és Péczeli György rektor, dékánok segítségével összehoz egy társaságot, hogy megkérdezze önöket, ki felmehet, hogy most akkor mi a helyzet itt? És önöknek három lehetséges választ lehet adni. Hát a veresnek tényleg nincs sok haja, de ha nem fúj a szél is meg, most még van egy kicsi. Második lehetséges válasz, tök kopasz. Amíg lehetséges válasz,
nem tudom.
Tehát interneten is lehet válaszolni. Tehát az, nem is lát, akkor ez tehát nem örökről tért ezen, hogy ne azt mondják, hogy nem tudom, nem jár a kuhát. Na most. Amikor ez a hiperaktív versenyző, a korábbi miniszterelnök csinált egy ilyen nemzeti csúcsot, akkor rá egy hétre a következő medián felmérés volt. Ugye azt akarták megtudni, az emberek szerint, akik nem tudták, hogy mióta csúcson, lehetett nézni tévén, de mindenki felolvasott valamit, hogy ön szerint, úgy kellett volna kérdezni, az volt a kérdés, hogy ön szerint sikeres volt a nemzeti csúcs? És akkor logikusan három választ lehet adni. Igen, nem tudom, de nem ezt a három választ lehetett adni, hanem nézzék meg a következő három választ lehetett adni. Első válasz, már az is nagyon nagy dolog, ha az egymást utáló és ellenérdekű felek végül is egy asztalhoz ültek. Második,
semmi értelme volt, nem tudom.
Mind a négy begarantálom, hogy az első válasz 87%-ot kap. Így történt ez az izraeli stabilizációs politikának a Hiszadut által elindított sztrájk leverésekor, a kérdőívek közlésekor, vagy a telefoninterjú bemondásokkor. Így történt ez 95-ben Magyarországon, így történt a nemzeti csúcson, és valószínűleg önök is így szavaznának rólam. Tehát ebbe azért több is van, pszichológia is van. Na most, hogyha az egészet megnézzük másképpen, akkor úgy kell a kérdést megnézni, hogy az egészbe most úgy fog tenni, hogy itt ilyen, mint hogyha ilyen fan klubot tartanánk a 85-ös izraeli válságkezelő klubban, és fel fogom olvasni a pontokat, vagy nem fogom felolvasni, mert tudom fejből, de lehet, hogy majd belenézek, ez abszolút lényegtelen, hogy át is mételjük, hogyha már ezt megtanultuk, hogy ez mit jelent. Első lépés az volt, hogy a költségvetési kiadásokat megfalagták rendesen. Most mindegy, hogy mennyivel, most tök mindegy, most nem mindegy, most megfalagták. Egyébként fél éves szinten 4%-kal. Ez eddig, ha csak ez egy lépés lett volna, ez milyen lépés lett volna? Ortodox, mert egy lépés, és csak a költségvetési eszközök szükségesek. Hozzá ezt a kiadásokat csökkentettük. Második lépés az volt, hogy elbocsátottak azt hiszem 6000 közalkalmazottat, de egyszerűen a kérdés, hogy hány százalék ez a közalkalmazottoknak, viszonylag kevés százalék, nagyon keményen elbocsátották. Ez megint milyen lépés? Ortodox, mert elégséges a költségvetési kiadások leforgásához. A harmadik, hogy befagyasztották a béreket, megszüntették a bérek indexálását, befagyasztották a béreket, és azt mondták, hogy 6 hónapig be lesznek fagyasztva a bérek. Ha sikeres lesz az egész stabilizációs gazdaságpolitika, úgyis feloldjuk, ha meg nem, akkor is fel kell oldanunk 6 hónap után. Ez milyen lépés, amikor a béreket befagyasztunk? Az egy jövedelempolitikai lépés, tehát innentől kezdve heterodox a program, de még nem Big Bang, mert mindegyiket egy nap csinálták. Mivel nagyon magas volt a fixálás termékek aránya, ezért a program azt mondta, hogy ezeknek a döntő részét felszabadítjuk, kialakul egy-két hónapot a piaci ár, ki is alakult, tehát nyilván sokkal magasabb lett, és akkor augusztus 1-ével befagyasztották, és ugyanazt mondták, hogy 6 hónapig így tartjuk, és ha sikeres, azért oldjuk fel, ha nem sikeres, akkor azért, mert 6 hónap után fel kell oldanunk. Ez már milyen lépés? Big Bang lépés, mert nem egy időben zajlott a többivel. Tehát ez egy heterodox Big Bang program. Most mondok még egy párat, pontosan elmondom mindegyiket, csak hogy lássuk azt, hogy milyen eszméleten, ami nagyszerű, az mindig egyszerű. Azt mondta a következő lépés, hogy még egyszer leértékelték a sékelt, és rá egy hónapra, augusztus 1-én szintén 1:1000-be új pénzt bocsátottak ki, ezt úgy hívja a szakmai valorizáció, tehát új sékelt bocsátottak ki 1:1000-hez, de előtte még leértékelték. Na most jönnek az érdekes dolgok önöknek. Egyik. Luxusadókat vetettek ki, nem jól mondom. A vállalkozásokra egyszeri adót vetettek ki, az árbevétel arányába nem érdekes, hogy veszteséges volt, nem, ki kellett fizetni. A luxusutazásnak tartott utazásokra 10%-os adót vetettek ki, és a luxus gépkocsikra is 10%-os adót vetették ki. Nem mertek oda az ügyvédek, hogy ez a nagymamám nevében van, és nem is láttam 3 éve a kocsit, senkit nem érdekelt, kiket fizetni. Ez azt mutatta, nyilván a gazdagok is szívenak, mint a torkos borz, ez egy nagyon jó bemutatás az emberek számára, akit a Hiszadut tüzelt. Mert nyilvánvaló, hogy átlagon úgy izraeli állampolgár nem tud felmutatni luxusutazást, meg luxusgépkocsit, és így tovább. És most van egy valami érdekes dolog, hogy hogy tudtak pénzt gyűjteni sékelbe ilyen válságos időkben, amikor a sékelnek naponta az csökkent az értéke. Azt mondták az izraeli állampolgároknak, aki hajlandó ebben a nehéz helyzetben sékelben denominálva, vagy sékelben nyilvántartva megtakarítani, 3 évnél hosszabb időre, az izraeli állam garantálja, hogy annak a reálértéke nem vesz, abban a reálértékben nem vesz semmit az illetőt. Ezzel a fogyasztást akarták csökkenteni. És ha eljutunk ehhez a programponthoz most, akkor mit kellett volna csinálni ezzel a korábbi lépése? Így széttépni. De nem ezt csinálták. Azt mondták, aki eddig megbízott bennünk, ebbe az új rendszerbe bent tartja, és akár tesz pénzt hozzá, akár nem, az izraeli állam garantál, hogy 5 évig az értékáldóságot, sőt, értéknövekményt is biztosítunk, ha ez a megtakarítás megmarad. Baromi sikeres volt. Mi volt a programnak a következménye? 3 év múlva hisztadult megpróbált csinálni sztrájkot. Az se sikerült. Izraelben 10 éven belül 5%-nál magasabb infláció nem volt, átalakult egy gazdasági szerkezet, és a fejlett országok közép vonalába került. Ugye különleges helyettő ország, mert nyilván ezt nem mondtam gazdaságpolitikai bevezetőnél, hogy álló hadikészültség van, meg hadkötelezettség, meg egyéb, ezeket mind más dolgok, ezt nem mondom, hogy ez elhanyagolható, csak mondom, ezek is a háttérben ott voltak, de ezenből egy teljesen normális polgári gazdaságot lehetett ebből csinálni. Na most ugye, van egy kedves történet még, amit piatokat el tudok mondani, és ez pont bele is fér. Ez pedig Mexikó. És itt a következő volt a helyzet, hogy most akik gyengébb idegzetűek, a számokra ne figyeljenek. A számokra ne figyeljenek, csak az országra. Hát Mexikó a 80-as években ugyanezekkel a gondokkal küzdött, mint Izrael. Persze nyilván sok specialitás volt, a fenének van annyi ideje, meg az életünk is sokkal rövidebb annál, mint ezt elmondhassuk. Nem ez az érdekes, hanem az, hogy nekik a legnagyobb szintomájuk nem az volt, hogy az infláció nőtt, az is nagy volt, hanem az államadósságuk volt rettenetes nagy, és 88-ra több mint 80 milliárd dollár volt az államadósság, ami akkor a világon messze a legmagasabb államadósság volt nagyságrendben. Ez ugyanaz a számlás van, hogy államháztartás per GDP. Ebben a szempontból. Az egy abszolút érték ugyan, persze. De azt kéne vetíteni. Nekünk most mennyi? Négy milliárd hiány annyi. Most. Ha azt mondjuk, az a dollár, meg ez a dollár, akkor meg mondjuk 60. De nem ez az érdekes. Az érdekes az, hogy próbáltak adósságcserét, próbáltak adófizetőket növelni, mindent próbáltak, nagyon keményen küzdöttek a mexikóiak, baromi keményen. Csak részségeket értek el, és itt volt. És akkor úgy döntöttek, hogy egy 45 milliárd dolláros csomagot egyszer mindenkor elintéznek a hitelezőkkel. Kijelölték a pénzügyminiszter helyettes, ott is, akkor egy nagyon fiatal gyerek lehetett, 38 éves lehetett. Én meg is hívtam, mint a közgazdasági társaság elnöke, hogy tartson egy előadást nálunk erről a programról. És 3 évig tartott az előkészület, és azt mondja nekem, Jóska, 5 éves házas vagyok, az elmúlt 3 évben 27-29 napnál többet nem voltam Mexikóban. És az utazásomnak maximum 6-10%-ára tudtam elvinni egyszer időbe a feleségemet. Az egyik gyerek nagyon kicsi volt. Hagytam hozzá, ez a 3 év alatt a mexikói újságok nem arról írtak, hogy milyen hülye a kormány, meg milyen jó az ellenzék, vagy fordítva, hanem fogcsikolgatva várták, hogy mi lesz, mert egy nagyon kemény téma volt. 45 milliárdból elintézni valamilyen szinten. A következő volt a helyzet. A Fednél létrehoztak egy alapot, amiben tett bele pénzt Mexikó, tett bele az akkori legnagyobb japán bank, a Japán Exim Bank, tettek bele különböző hitelezők, ezt pontosan kéne elmondanom, de még nem tartunk ott az anyagba, tehát külföldi hitelezők, tett bele az IMF is valamennyit, sőt a Világbank is tett bele valamennyit, ez összesen 7,5 milliárd dollár volt. Végigtárgyaltak a hitelezőket, náluk is inkább magán bankoknál, magán finanszírozóknál voltak a pénzek. És a következő dolog történik. 3 év után minden hitelező kapott egy levelet. Kedves hitelezőnk, mint tudja, ez is ez történik itt Mexikóban. Kedves hitelezőnk, válasszon már a következő 4 lehetőség közül. Első lehetőség. Tegyük fel, hogy van 100 adósságunk önnel szembe, és cseréljük egy 30 éves kötvényre, 30 éves lejárt kötvényre, de ez a kötvény, aminek van lejárata és kamata, aminek a mozgását ide meg oda a legegyszerűbb pénzből lehet tudni, és majd jövő órán, ha valaki figyelmezte, te is mondom, de most nem megyek bele. De ez az adósság, papír, a kötvény, ez már csak az eredeti 70%-áról szóljon. Tehát ha 100 volt, akkor 70-ről. Mi a jó ebben Mexikónak? Csökkent a adóssága. Mi a jó ebben a hitelezőnek? Semmi, de az, arra most már egész komoly biztosítéka van, hogy legalább a 70%-hoz hozzá is stabilan. Másik lehetőség, kedves hitelezőnk. Ha volt 100 adósság, akkor cseréljük egy 30 éves leálltó kötvényre, de úgy, hogy 100%, ugyanúgy 100 az adósságunk, tehát nem csökkentjük az adósságot, de fizetünk utána 6,25%-ot, aminek semmi jelentősége nincs, de nyilván ez az akkori piaci kamatlábnál kisebb volt. Tehát ez ugye kisebb, mint a piaci kamatláb, mert akkor mindenki a jó Mexikónak, hogy az adósság törlesztése csökken. Mi a jó hitelezőnek, hogy megkapja az egészet, de persze kisebb kamattal. Itt milyen kamat volt, azt nem írtam föl, de mindjárt felírom. Ezt mindenképpen meg kell mondjam. Ez pedig a LIBOR plusz 13-15%-os kamat volt. A LIBOR az a London Interbank Offered Rate, tehát a bankközi kamatnál. Ez mi Magyarországon, hogy hívják? Bubor. Igen. Na, ez harmadik lehetőség, kedves hitelezőnk. Tudja mit? Ha 100 volt, adjon még 25-öt. Ezután piaci kamatlábat fogunk fizetni. Mi jó ebben Mexikónak? Forráshoz jut. Mi jó ebben a hitelezőnek? Nem veszít semmit. A bizonytalanság egy kicsit nő, de ez mégis egy megbeszéltebb helyzet, tehát gyakorlatilag ez is egy nagyon jó választási lehetőség. Ha te, kedves hitelezőm, az első kettő közül választasz, akkor, bocsánat, kettő közül választhatsz, akkor egyből a privatizációra kijelölt mexikói cégek közül választhatsz elsőként, hogy melyiket be akarsz te beszállni, mint tulajdonos. Ezen ügyleten kívül. Ha az első kettőt választod, akkor ide kapsz opciót. Ha a harmadikat választod, nem kapsz opciót, akkor megkapod piaci kamatlából, amit tartozunk neked. Negyedszer, kedves hitelezőnk, ha neked egyik se jó, menj és vedd fel a pénzed. És vége. Önök a hitelezők, tartsák fel azok a versenyzők a kezüket, a kamara nem látja. Én meg úgyis elfelejtem. Akik az elsőt választották volna. Köszönöm szépen. Kik választották volna a másodikat? Köszönöm. Harmadikat. Köszönöm. Negyediket. Igen. Igen. Az elmúlt öt év mindegyik minta jó volt, az elmúlt öt évben messze ez a legjobb minta, és szenzációs. Csupa bankában itt, még akkor is a másképp nem tudom. Elmondom, mi volt tudni. Több mint 40% választotta ezt, több mint 40% választotta a másodikat, de ez volt a több. Ide teszek egy X-et. Ez körülbelül itt is így volt. Körülbelül 10% választotta a harmadikat. Itt egy kicsivel több volt. És egy kicsivel, és nulla darab választotta a negyediket, itt vagy 3-4 volt. Teljesen megértem az illetőket, hiszen az illetőknek nincs a birtokában az a esetleges tudás, hogy azt mindenki tudta a világon, hogy 3 évig Mexikó küzd, és akkor egy kicsit már réges szóval zsenált, egy kicsit olyan ciki lett volna nem az első háromból választani. De teljesen racionálisan választottak azok, akik felemelték a kezüket ebbe a dologba, tehát nehogy valaki most magát elmosott, ez teljesen ilyesmi volt. Hagytam hozzá, igazán őszinte akarok lenni, akkor amikor elolvastam ezt a cikket, akkor én a 3-as választottam volna. De nem, mert tök mindegy, mit választottam volna, ez volt a reakció. Ez volt a reakció. De mi ebben az egészben az utolsó maradtak az érdekessége? Mindkét ország esetében volt belső összetartás egyfelől, kettő táblati gondolkodás másfelől, három senki nem a saját zsebére játszott. Máskor is jöjjenek viszontlátásra.